A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT 96., 97. és 98. kérdését és feleletét.
A 96. így szól. Mit kíván Isten a második parancsolatban? Az, hogy Isten semmi módon ki ne ábrázoljuk, se másképpen ne tiszteljük, mint igéjében parancsolta. 97. Semmiféle ábrázolatot nem szabad tehát csinálni? Istent nem szabad, és nem is lehet semmi módon kiábrázolni. A teremtmények kiábrázolhatók ugyan, azonban azt megtiltja Isten, hogy az ember róluk avégről csináljon, vagy tartogasson képeket, hogy azokat tisztelje, vagy általuk magát Istent akarja szolgálni. Nem lehet-e meg, 98. Nem lehet-e megtűrni a templomokban a képeket, mint a tudatlan nép könyveit? Nem. Mert ne legyünk bölcsebbek Istennél, aki az ő keresztjén népét nem néma bálványképek által, hanem igéjének élő hirdetése által akarja tanítatni.
A 298. dicséretünk első három versét énekeljük, Jer Krisztus népe nagy vígan. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének második részében, a 17-től 29-ig terjedő versekben olvassuk.
Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője és a kiskorúak tanítója, mivel tied a törvényben az ismeret és az igazság teljessége, ha tehát más tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdeted, hogy ne lopj, lopsz, aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz, aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy, aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent. Bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint megvan írva. A körülmetélkedés valóban használ, ha megtartod a törvényt. De ha törvényszegő vagy, akkor körülmetéltséged körülmetéletlenségé lett. Ha pedig a körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, nem tekinti-e Isten a körülmetéletlenségét körülmetéltségnek? Még a származása szerint körülmetéletlen is, aki betölti a törvényt, el fog ítélni téged azért, mert az írás és a körülmetélés ellenére törvényszegő vagy. Mert nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében, a lélek által van körülmetélve. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatóin, szívük befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, köszönjük a mai napot, hogy újra itt lehetünk. Köszönjük a vasárnapot, amikor feltámadtál a mi megigazulásunkért. Az elmúlt hetet, amikor számos jelét adtad a te szeretetednek. Vagy talán testi-lelki szegénységünk mellett is a te kegyelmed gazdagságának. Hálából ezért a szeretetért kívánunk jobban a te dicsőségedre élni. Köszönjük, hogy nem vagyunk már törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Éppen ez indít bennünket, hogy figyeljünk a te szavadra. Látod a mi életünk foltjait, és szeretnél kimosni belőle, mert nem vagyunk mindig átlátszóak. Előfordul, hogy az életünk nem fedi a szavainkat. másokat elítélünk olyan vétkekért, amit magunk is elkövettünk. Köszönjük, hogy önvizsgálatra hívsz, hogy segítő kezed nyújtod, hogy meglássuk, megbánjuk, elhagyjuk, ami téged megszomorít. Hogy ezentúl csak te benned dicsekedjünk. Áld meg ige hirdetőnket, a gyülekezetünket, és szenteld meg életünket, kérünk, hogy szentebben éljünk ezután. Amen.
Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét szintén a római levélből, a 3. rész 28. és 30. versét felolvasva hirdetem nektek. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hitáltal igazul meg, a törvény cselekedeteitől függetlenül, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, és a körülmetéletlent hitáltal. Amen. Isten igére készülve a 427. dicséret első versét énekeljük, lelkem hozzád kíván menni. Istennek az az áldott igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni igéjét közöttetek, írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, a 3. rész első 11 versében a következőképpen. Továbbá testvéreim, örüljetek az Úrban, nem esik nehezemre ugyanazokat írni, titeket viszont megerősít. Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetéltektől, mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik lélekben szolgálunk Istennek, és Krisztus Jézusban dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem test szerint is van miben bizakodnom. Ha valaki úgy véli, hogy a testben bizakodhat, én még inkább. Körülmetéltek 8. napon, Izrael nemzetségéből, Benyámin törzséből való vagyok, zsidó a zsidók közül, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében pedig fedhetetlen voltam. De amik nekem egykor nyereségek voltak, azokat kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének gazdagsága miatt, akiért kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, és benne olyannak bizonyuljak, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem a Krisztusban való hit által van igazságom, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valamiképpen eljuthatnék a halottak közül való feltámadásra. Amen. Kedves testvérek, sok-sok ember életében bekövetkezett már az a fordulat, amelyet újjászületésnek és megtérésnek szoktunk nevezni. Ilyenkor az ember nemet mond addigi életére, és gyökeresen átalakul gondolkodása, indítékai, életvitele, minden napjai egyaránt. Ekkor kárnak és szemétnek ítélünk sok mindent korábbi életünkből, talán néha túl sok mindent is. Pál beszél erről a kárról és szemétről, de figyeljünk arra, hogy mit nevez annak. Egy nehéz eset jutott az eszembe. Feleségemnek, Anikónak van egy gyermekkori barátnője, ők ketten egy napon tértek meg 1989-ben egy csendes héten. Ez a barátnője az utóbbi években eljutott arra a gondolatra, arra az idézőjelbe tett felismerésre, hogy milyen borzasztó is volt a gyerekkoruk, hogy mennyi bűnt követtek el együtt, és a fürdő vízzel a gyermeket is kiöntötte, amikor emiatt elhidegült Anikótól. Egy gyermekkori barátság sohasem kár és szemét, inkább annak kellett volna örülnie, hogy még a megtérésük is egy napon történt. Ezért fontos látnunk, hogy mit is nevez Pál kárnak és szemétnek, és mivel tud hívő fejjel dicsekedni. Így először, tehát a kár és szemét témakörét járjuk körül, ez nem más, mint a testben való bizakodás. Hadd olvassam még egyszer a 4., 5., 6. verset, pedig nekem test szerint is van miben bizakodnom. Ha valaki úgy ítéli, úgy véli, hogy a testben bizakodhat, én még inkább. Körülmetéltek 8. napon. Izrael nemzetségéből, Benjamin törzséből való vagyok, zsidó a zsidók közül, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében pedig fedhetetlen voltam. Pál tehát 4 területet sorol fel, amit aztán később kárnak és szemétnek ítél. Az első, a testben való bizakodás a származás tekintetében. 8. napon metélték körül, tehát hívő zsidó családból származott, olyan hívő családból, amelyik nem hellénizálódott, még a kisázsiai Tarzuszban sem, hiszen diaszpóra zsidók voltak, nem Izrael területén laktak, hanem a mai Törökország déli részén. Nem hellénizálódtak, nem görögösödtek el olyan mértékben, hogy ne végezték volna el a mózesi törvény szerinti kötelességüket, a fiú gyermek körülmetélését. Aztán a másik, amire hivatkozik, az az Izrael nemzetségéből való származás. A zsidók mód felett büszkék voltak eredetükre, hiszen a kiválasztottság tudata minden zsidó ember szívében ott élt. De nem csak, hogy Izrael nemzetségéből származott, hanem Benjamin törzséből. És ezzel a mondatával azt mondta el Pál, hogy ismeri a felmenőit. A nemzetség táblázatba be tudja magát sorolni. Tudjuk, hogy a zsidók számára az egyik legfontosabb dolog a felmenők, a nemzetség táblázat, hogy tudják igazolni azt, hogy honnan is származnak. Annyira fontos volt ez, hogy Nehémiás korában még az is előfordult, hogy papok nem találták meg a nevüket a nemzetség táblázatban, és ezért meg kellett válniuk a papi szolgálattól. De Pál Benjamin törzséből származott, vissza tudta vezetni a családfáját egészen Benjaminig. Benjamin volt az egyetlen Jákob 12 fia közül, aki már Izrael területén született, tehát a Benjamin törzséből való származás talán még külön is büszkeséggel dagasztotta a szívét. Aztán így mondja, a zsidó a zsidók közül. Bár diaszpóra zsidó volt a család, ahogyan az előbb elmondtam, mégis olyan hűségesen őrizték a hagyományokat, hogy egy legbelső magba tartoztak bele. Amikor így mondja Pál, hogy zsidó a zsidók közül, az egy kicsit hasonló, mint ahogyan József Attila nevezte Thomas Mann-t, fehérek közt egy európai. Kedves testvérek, Pál apostol testi szempontból tudott volna mire hivatkozni. Tudott volna a testben bizakodni származása tekintetében, 8. napon metélték körül Izrael nemzetségéből, Benjamin törzséből származott zsidó volt a zsidók közül. És kedves testvérek, vajon közülünk mennyien vannak, akik büszkék a származásukra, hogy magyarok a magyarok közül, hogy nem híg magyarok, hanem mély magyarok, hogy egy régi magyar írót idézzek, hogy évszázadokra vissza tudják vezetni eredetüket, és nem ez igazán a baj. Ha valaki vissza tudja vezetni, ám vezesse vissza, de hogyha valaki ellenében büszke a származására, akkor az már baj, hogy ő, de bezzeg én. Én szeretek magyar lenni, és nem hagynám el hazámat, mert Isten ide helyezett engem, de nem büszke vagyok a magyarságomra, hanem szeretem hazámat és szeretem nemzetemet. Olyan fontos, különösen is nemzeti ünnepeink környékén, hogy ezzel tisztában legyünk. Isten helyezett el bennünket ide, és ezért szeretjük a magyar népet, mint ahogy szeretjük családunkat is, ahová szintén Isten helyezett el bennünket. De nem a testben bizakodunk, nem a származásunkban bizakodunk, mert akkor jaj nekünk. A második, a testben bizakodni a törvény tekintetében. Ahogy Pál mondja, törvény tekintetében farizeus voltam. A farizeusok a vallást a legkomolyabban vevő zsidók pártját alkották, akik a mózesi törvényeket annyira tisztelték, annyira fontosnak tartották, hogy azt az idők folyamán a megváltozott körülményekre való tekintettel mindig újra és újra aktualizálni akarták, sajnos egészen szőrszál hasogató módon. Ezért érkeztek el végül is a farizeusok Jézus korára odáig, hogy egy olyan törvényrendszert építettek ki, amelyet már megtartani semmiféleképpen nem lehetett, olyan törvényrendszert építettek ki, amelyet ők maguk sem tartottak meg, csak a formai dolgokat, ahogyan Pál apostol, vagy ahogyan Jézus ostorozta őket, hogy tizedet adtok a kaporból és a mentából, de ami a törvényben a fontosabb, az irgalmasság, azt félreteszitek. Mindenesetre Pál a törvény tekintetében, a törvény szempontjából farizeus volt, tehát nagyon-nagyon komolyan vette vallását. Mondhatjuk így is, hogy farizeusok volt a farizeusok között. Ahogy az előbb mondtam, hogy zsidó volt a zsidók között, úgy most azt mondanám, hogy farizeus volt a farizeusok között, ahogyan a nagy tanács előtt megfogalmazta később, amikor fogságba esett védekezésében, én farizeus vagyok, farizeus fia. Ő volt az abszolút farizeus. Ő volt az, aki annak ellenére, hogy diaszpórában született, Kis-Ázsiában született, mégis Jeruzsálemben Gamáliel lábainál tanult. Úgy gondolta, hogy a törvényhez való viszonya alapján különleges helyet foglal el még a zsidóságon belül is. Sokan közülünk reformátusok vagyunk a reformátusok között. Sok olyan lelkész van, aki lenézi az első generációs lelkészeket, mert hogy az az igazi, hogy már az apám is lelkész volt, meg a nagyapám is lelkész volt. Vagy ugyanígy a presbiterség is gyakran apáról fiúra száll. És nem ez a baj, megint csak nem az a baj, hogyha valaki lelkész és a gyermeke is, meg unokája is lelkész lesz. Vagy valaki presbiter és a gyermeke és unokája is presbiter lesz. Hanem hogyha valaki erre büszke, akkor bizony a testben bizakodik. Inkább Istennel bizakodjunk, aki nemzedékeken át is hűséges az őt szeretőkhöz. A harmadik, a testben bizakodni a buzgóság tekintetében. Pál a végletekig buzgolkodott atyái Istenéért. Egészen a vakbuzgóságig buzgó volt, végül Istenért buzgolkodva már maga Isten ellen harcolt. Így mondja a buzgóság tekintetében az egyházat üldöző. Mi vajon nem tudunk eljutni idáig, nem szó szerint értelemben, de lelki értelemben, átvitt értelemben? Istenért buzgolkodva gyakran nem felejtkezünk el arról, hogy inkább Isten akaratát kellene cselekedni, mint érte buzgolkodni. Amikor Illés menekült Jezabel haragi elől, és teljes elkeseredésében egy barlangban volt, ott a Hóreb hegyén, akkor megszólította őt Isten szelíd és halk szava, mit csinálsz itt, Illés? És akkor Illés így válaszolt, nagyon buzgolkodtam az Úrért. Nagyon buzgolkodott, csak éppen aztán elfelejtette, hogy Isten mit akarna tőle. A keresztények között is vannak ilyen buzgó emberek, akik minden gyülekezeti alkalmon ott vannak, akik minden szolgálatot elvállalnak, ahelyett, hogy Isten akaratát teljesítenék. Mert a kettő azért nem ugyanaz. Azt a szolgálatot kell elvállalnunk, amelyet Isten bízott ránk, nem azt, amelyet emberek elvárnak tőlünk. És végül a negyedik, a testben bizakodni a törvénybeli igazság tekintetében. Ahogyan Pál mondja, a törvénybeli igazság tekintetében pedig fedhetetlen voltam. Akik fedhetetlennek gondolják magukat, akik úgy vélik, hogy teljesíteni tudják Isten törvényét, akik a jók, akik a maximalisták, a perfekcionalisták, a tökéletességre törekvők, azok gyakran közben olyan embertelenek tudnak lenni. Maguktól elvárják, másokon behajtják, és gyakran bizony mindenki számára kiderül, hogy ők maguk sem tudják megtartani. Mert a törvénybeli igazságot csak egyetlen egy valaki teljesítette be ezen a világon, az Úr Jézus Krisztus, senki más, senki más. Amit Isten az ő törvényében kér tőlünk, az teljesíthetetlen. Lehet, hogy formailag teljesíthető, de Isten nem a formát nézi, hanem a szívet nézi, és a szívünk egészen másról beszél. Mindez pedig kár és szemét. Bizakodni a testben, a származás tekintetében, a törvény tekintetében, a buzgóság tekintetében, a törvénybeli igazság tekintetében. Ha ezekben bizakodunk, az kár és szemét. De amik nekem egykor nyereségek voltak, azokat kárnak ítéltem Krisztusért, sőt most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének gazdagsága miatt, akiért kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, és benne olyannak bizonyuljak, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem a Krisztusban való hit által van igazságom, Istentől való igazságom a hit alapján. És aztán ez az ige folytatódik így, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesedést. Tehát ne magunkban, ne a testben bizakodjunk, ne a saját teljesítményünkben vagy körülményeinkben, hanem egyedül Krisztusban. És hogyan tudunk Krisztusban bizakodni, Krisztusban dicsekedni? Úgy, hogy megismerjük őt megismerés által. Ezen belül is először az, hogy őt személy szerint megismerjük. Egy élő személyt. A kereszténység nem könyvvallás, ezt már sokszor elmondtam. Bár a Bibliának egyedül álló szerepe van a keresztény hitben, de a hit az mégis az élő Krisztussal való élő kapcsolat, azaz megismerni őt személyesen. Pál is megismerte őt személyesen. Az első találkozása vele ott a damaszkuszi úton volt. Ez aztán nyilvánvaló találkozás volt az Úr Jézus Krisztussal. De ugyanakkor ez a megismerés egy egész életen keresztül tartó folyamat is. Hiszen még ember és ember között is így van. Egy házasságban is van egy első találkozás, aztán van a házasságkötés, de ezzel nem befejeződik, hanem csak elkezdődik az egyre mélyebb és mélyebb megismerés, az egyre mélyebb és mélyebb szeretet. Mert tudják a testvérek, ezt gyakran el szoktuk mondani, hogy a Bibliában, a héber nyelvben az ismerni szó, az ugyanakkor azt is jelenti, hogy szeretni. És ezért sokszor, amikor az Új Szövetségben használják az evangélisták, az apostolok az ismerni igét, az is gyakran azt jelenti, hogy szeretni. Mert megismerni őt, az azt jelenti, hogy egyre mélyebben és egyre mélyebben szeretem Jézus Krisztust, mert egyre inkább megértem, hogy mit tett, éltem, egyre inkább átélem a az ő kegyelmének a mélységét és gazdagságát. A megtérés csak a kezdete Krisztus megismerésének, és ez is egy életen keresztül tartó folyamat. Megismerni őt, tehát jelenti részben az, hogy megismerkedni vele, ez a kezdete a dolgoknak, és aztán megismerni őt egész életünk folyamán az utolsó pillanatig tart. Aztán így folytatja Pál, hogy megismerni őt és feltámadásának erejét. Tehát ővele személy szerinti kapcsolatba kell kerülni, de ugyanakkor nem csak egy külső ismerettség ez, hanem az ő feltámadásának az ereje át kell járja az én életemet is. Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkért. A kettő elválaszthatatlan egymástól, Pál sem választja el, mégis most a feltámadást hozza először. Hiszen ebből az erőből támad fel ő is új életre, ez a lelki feltámadás. Krisztus meghalt, a harmadik napon feltámadt, él, és bennünk, hívőkben is él a Szentlélek munkája nyomán. Új életet nyertünk megtérésünkkor, új erő költözött belénk. Amikor olyanokra is képesek vagyunk, amire korábban képtelenek lettünk volna, vagy ami teljesen távol állt volna a mi gondolkodásunktól. Ez a szavak és az élet bizonyságtétele. A szavak és az élet teljes bizonyságtétele. Amikor azt éljük, amit mondunk, és azt mondjuk, amit élünk. Amikor Isten munkálkodik bennünk és rajtunk keresztül, amikor Jézus Krisztus feltámadásának az ereje átjárja a szívünket, és képesek leszünk szolgálni mások felé. És érdekes módon hozzáteszi harmadjára ezt is, hogy az ő szenvedéseiben való részesedést. Tehát megismerni őt, feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesedést. Ebben kapcsolódik össze ez az utóbbi kettő, hasonlóvá lévén az ő halálához. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneink miatt, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Mi is meghalunk a bűnnek, és feltámadunk új életre. Ez az új élet viszont Krisztus szenvedéseihez vezet bennünket. Mert ez nem más, mint a mi életünkben a formáltatás szenvedése, úgy, ahogyan, ha egy márvány tömb élő valami lenne, akkor fájna neki, ahogyan a szobrász művész vésővel lefaragja róla a felesleget. Ugye egyszer hallottam egy ilyen tréfás történetet, hogy egy világhírű szobrásztól megkérdezték, hogy hát hogy tud ilyen csodálatos szobrokat készíteni, és mondta, hogy ó, hát nem olyan nagy ügy, csak a felesleget kell leszedni a szoborról. A formáltatás szenvedése, és ugyanakkor a küldetés szenvedése is benne van. Jusson eszünkbe Jeremiás próféta, aki azt mondta, hogy Isten igéje csontjaimba rekesztett tűz, hogy már elhatároztam, hogy nem fogom többé hirdetni, mert az csak szenvedést és bajt hoz nekem. De nem tudtam megtenni, mert Isten igéje olyan volt, mint a csontjaimba rekesztett tűz, hogy muszáj volt mondanom. Muszáj volt mondanom akkor is, amikor, és tudjuk Jeremiás élettörténetét, hogy hol börtönbe került, hol pöcegödörbe került, mindig történt vele valami, mert rendíthetetlenül mondta az Isten igéjét, bármiféle szenvedést is vállalva. Az ő szenvedéseiben való részesedést, ez jelenti egyéni életünkben a formáltatás szenvedését és a küldetés szenvedését. A kereszténység, az igazi hit nem sikervallás, nem diadalmenet, nem a jólét és a sikeresség evangéliuma, hanem a Krisztus szenvedéseiben való részesedés. Amíg itt ezen a földön hívő emberekként élünk, addig szenvedni fogunk. Ezt jobb, hogyha most tudjuk már. Gyakran fiatalok úgy indulnak neki az életnek, a hívő életnek is, hogy azt hiszik, hogy a keresztény élet az egy sikertörténet. Nem így van. A keresztény élet a szenvedéseknek a története. Mert hogyha megismertem Jézus Krisztus feltámadásának az erejét, az azért ismertem meg, hogy az ő szenvedéseiben is részt tudjak venni. Olyan sokszor elmondtuk már, hogy Jézus útja is először lefelé vezetett. Ahogyan a Krisztus himnuszban olvassuk, hogy ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem megüresítette önmagát. Engedelmes lett, emberré lett, és amikor ember volt, engedelmessé lett, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És csak azután következik a felemeltetése, hogy Isten olyan nevet adott neki, amely név előtt, ő előtte majd mindent térd meg fog hajolni, mennyeieké, földieké és föld alatt lévőké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. A mi hívő életünk is ilyen, hogyha megismertük Jézus Krisztus személy szerint, hogyha az ő feltámadásának ereje átjárja a szívünket, akkor leszünk képesek vállalni az ő szenvedéseiben való részesedést. És majd egyszer elkövetkezik a mi megdicsőülésünk is, amikor Isten meg fog dicsőíteni bennünket Jézus Krisztus által, amikor majd minden szem láttára bennünket is felemel, hogy jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. Milyen csodálatos lesz majd akkor, de most nem a testben kell bizakodnunk, hanem Krisztussal kell dicsekednünk, hogy ismerjük őt, feltámadásának erejét és az ő szenvedéseiben való részesedést. Bár csak mindannyian el tudnánk ezt mondani, és nem csak elmondani, hanem megélni a hétköznapokban is. Amen. A 217. dicséret harmadik versét énekeljük ráfeledő énekként, bízunk azért az Istenben. Urunk, a te szent színed előtt megvalljuk, hogy olyan sokszor bizakodunk mi magunkban. Olyan sokszor járja át a szívünket az a gondolat, ami József Attila egyik versében is megfogalmazódott, elejétől fogva, magamban bíztam elejétől fogva, inkább hadd bízzunk te benned elejétől fogva. Urunk, a származásunkban, a buzgóságunkban, reformátusságunkban, igazságunkban, miben bizakodunk, mit valljunk meg neked? Te is tudod, és bizony gyakran mi is tudjuk. Kérünk, Urunk, hogy bizakodásunk és dicsekvésünk egyedül benned legyen, hogy ismerünk téged, feltámadásod erejét, és hogy vállaljuk, ha nehéz szívvel is olykor, a te szenvedéseidben való részesedést. Urunk, magasztalunk téged, hogy te magad is ezt az utat jártad, először lefelé és azután fölfelé, hogy a kereszt után következett a trón. Hadd vegyünk példát rólad oly módon, hogy lelked munkálkodjék bennünk. Megvalljuk, hogy olyan sokszor éljük az életünket büszkén, ahelyett, hogy alázatban élnénk. Olyan sokszor nézünk le másokat, ahelyett, hogy felnéznénk rád. És olyan sokszor, aztán a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük, amikor kárnak és szemétnek ítélünk olyan dolgokat is, amiről pedig az apostol nem mondja, hogy ítéljük annak. Kérünk, Urunk, hogy minden hadd kerüljön a helyére, munkálkodj bennünk, hogy a te dicsőségedre tudjunk élni, sem erre, sem arra elhajolva. Hogy fontos legyen számunkra a te akaratod, hogy ne akarjunk más teljesíteni, hogy ne akarjuk azt más erővel, mint a te lelked erejével, és ne legyen más cél előttünk, mint az az örökkévaló cél, amit te tűztél ki. Köszönjük, Urunk, hogy munkálkodsz bennünk, és hogy bizonyosak lehetünk a te munkálkodásodban, hogy aki elkezdted a jó munkát, elvégzed azt a Krisztus Jézus napjáig bennünk és általunk másokban. Kérünk, hogy így vigyázd, és így őrizd, így vezesd a mi gyülekezetünket, hogy Újpestnek ezen a részén megértsük akaratodat, és adj lelkedből, hogy be is teljesítsük. Kérünk hazánkért, kérünk előjáróinkért, országunk vezetőiért, kérünk ezért az egész világért, hogy munkálkodj, végezz a te jó munkádat, a hívők kihívását, elválasztását, hogy minél többen tartozhassanak a te népedhez. És várjuk, Urunk, a te visszajöveteledet. Úgy, ahogyan Pál is mondta, hogy ha eljutnék a feltámadásra, így várjuk mi is. Vagy azt, Urunk, hogy magunk, bár meghalunk, de egyszer majd a te kegyelmedből feltámadunk az örök életre, vagy az, hogy visszajössz már hamarabb, hogy elváltozzunk, és úgy kerüljünk hozzád. Kérünk, munkálkodj bennünk kegyelmességed szerint. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg most a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen.